2017 őszén a Friedrich Ebert Stiftung budapesti képviselete a Záves Research Kutatóintézet közreműködésével felmérést készített arról, hogy a magyar lakosság szerint valóban azok a legfontosabb nőügyek, amelyekről a közbeszédben hallani lehet. A kutatás eredményeiről beszélgetek Gregor Anikó szociológussal, egyetemi adjunktussal. Nagy szeretettel üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Miért tartották időszerűnek, hogy elindítsák ezt a nagy létszámú kutatást?
Azt hitte illetve ezt a kutatást, hogy ahogyan ön is említette a felvezetőben, nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar nő különös tekintettel az alacsonyabb iskolai végzettségű, és éppen ezért a társadalmi hierarchiában is alacsonyabb helyen alacsonyabb pozíciót elfoglaló nők életében, mik jelentik a problémákat, mik azok, amikkel szembesülnek a hétköznapjaik során, és az is a célunk volt ezzel, hogy egy kicsit tágabb perspektívában lássuk azt, hogy mik tulajdonképpen a különböző értelembe vett nőügyek ma Magyarországon.
Ahogy én tudom, a kutatás két részből állt. Ez a két rész egymásra épülő rész?
Igen, abszolút. A kérdőíves adatfelvételt, amire decemberben került sor, október végén megelőzte fókuszcsoportos beszélgetések sokasága, összesen 6 ilyen beszélgetésre került sor. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 8 egymásnak idegen nő összeválogatásra kerül egy előzetes szűrőkérdőív alapján, és ott egy női moderátor segítségével kérdések sokasságát veszik át és beszélik át együttesen. És az azért volt nagyon-nagyon hasznos, mert így, hogy a fókuszcsoportokból tudtunk kiindulni, ezekben a fókuszcsoportos beszélgetésekben a nők maguk a saját szavaikkal, a saját nyelvezetükben tudták megfogalmazni azt, hogy milyen problémákat látnak maguk körül. Ezek közül, a problémák közül nagyon sok egyébként első körben nem női problémaként definiálódott, nem női problémaként határozták meg, például a megélhetéssel, vagy a munkahelyel kapcsolatos, vagy a munkahely hiányával kapcsolatos problémáikat, hanem egyszerűen csak felsorolták, hogy nekik az életükben ezek okoznak nehézséget, és ahogy haladt a beszélgetés, úgy tudtak ők is egyre jobban, egyre részletesebben rávilágítani arra, hogy például a munkahelyel kapcsolatos problémák hogyan tudnak női problémává válni, például azon keresztül, hogy a munkáltatók nem nagyon veszik figyelembe azt, hogy ezeknek a nőknek, ha mondjuk családjuk van, gyerekük van, vagy idős, beteg családtagjukat kell ápolni, akkor az ugye az ő részükről már nem csak a munkavilágában, hanem azon kívül is egy elég fontos elfoglaltságot és feladatot helyez a vállukra, de erre például a munkáltatók jellemzően nem reagáltak, vagy éppen nem reagáltak megfelelő módon, tehát egymással nem egyszerűen csak tehát hogy egy nagyon erős feszültségbe kerül így például a munkavilága és a gondoskodásnak a világa, ami a nők életében csap össze tulajdonképpen.
Akkor ha jól értem, a fókuszcsoportos interjúk alapján és után állították össze a kérdőívek tartalmát.
Így történt, tehát előzetesen tényleg nagyon szerettünk volna nem már sok kutatás által megrágott témákat, problémákat újra szondázni az 1000 fős országos reprezentatív mintán, amire egyébként már férfiak is válaszoltak, tehát ott nem csak női megkérdezettek, hanem férfi megkérdezettek is válaszoltak a kérdésekre, hanem ezekből a fókuszcsoport beszélgetésekből, az ott felrajzolódó valóságból, ilyen értelembe vett valóságból indultunk ki a kérdőíves kutatás során, és aztán abból tudtunk általánosítható következtetéseket levonni.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a válaszadók mit tartottak mondjuk az első három legfontosabb nőket érintő problémának?
Először a kérdőívben is abból indultunk ki, hogy milyen problémákat látnak úgy általánosságban a megkérdezettek. Ott abszolút dominált egyébként a megélhetéssel, az alacsony fizetésekkel, a hitelekkel, vagy éppen a szegénységgel kapcsolatos problémák sokasága, vagy éppen a munkahelyjel kapcsolatos, vagy munkanélküliséggel kapcsolatos problémák sokasága, és ez utána egyébként nagyrészt visszaköszönt a női problémáknál is, tehát a legemlítettebb női probléma nem is annyira specifikus a női problémaként került megemlítésre, ez a megélhetéssel, anyagiakkal kapcsolatos problémacsokor volt. A második leggyakrabban említett női probléma az már egyértelműen a munka és a magánélet közötti feszültséggel, úgyis nevezi ezt a szakirodalom, hogy kettős teherrel, hiszen egyrészt a munkavilágában, másrészt a magánéletben a családi feladatoknak az ellátásával is meg kell küzdeni a nőknek, és a 10%-os említettséggel a harmadik helyre a munkanélküliséggel vagy a munkahely hiányával kapcsolatos problémák fértek bele a női top 3-ba is. Tehát innen is látszik, hogy az általános értelemben vett problémák és a női problémáknak, ha csak ezt így a felszín tartalmát nézzük, akkor azok nem különböznek egymástól, viszont amilyen formában, vagy ahogyan nők szembesülnek mondjuk a megélhetéssel, anyagiakkal kapcsolatos problémákkal, ott már vannak nemek közötti különbségek. Itt gondolhatunk például mondjuk az egyedülálló szülőknek, anyáknak a helyzetére. Az egyedülálló szülőknek közel 90%-a nő, és nekik is például nagyon speciális problémákkal kell megküzdeniük, amiatt, mert hogy egyedül nevelik a gyermeküket.
És mi a tapasztalatuk? Ugye az otthon és a munkahelyi elvárásoknak nagyjából egyszerre kell megfelelni az asszonyoknak, a hölgyeknek. Ez valamilyen módon változott az elmúlt években, vagy ugyanaz a tendencia érvényesül, mint amit már hosszú évek óta látunk?
Nagyjából ugyanaz a tendencia érvényesül, és egyébként nem a rendszerváltás utáni Magyarországnak a sajátossága, hanem hosszú-hosszú időre az államszocializmusban is visszanyúló probléma, tehát hogy ez ilyen értelemben nem egy újdonság. Ami viszont újdonság, hogy ennek az üteme, vagy a turbulenciája, vagy a nehézsége az, ami most már egy szinte elviselhetetlen mértéket ölt a társadalomban, és új típusú gondoskodói problémák is megjelennek, illetve vannak jelen, amikről egyre kellene, hogy több szó essen. Például a szendvics generációnak, az úgynevezett szendvics generációnak a helyzete, aki még a gyerekeiről is kell, hogy gondoskodjon, de már fél szemmel azt kell figyelje, hogy az idős szülőkkel kapcsolatos gondoskodói munkát hogyan tudja elvégezni, hiszen megfelelő intézményrendszer hiányában ennek a feladata és ennek a felelőssége is a középső generációnak a vállára, leginkább a nők vállára helyeződik. Tehát ilyen új típusú feszültségforrások vagy nehézségek jelennek meg egyre inkább a nők életében, és erre sem a nők nincsenek megfelelő módon felkészülve, hogy ezeknek a különböző elvárásoknak megfeleljenek, másrészt pedig maga az ellátórendszer sem segít igazából nekik, sokkal inkább van jelen egy olyan diskurzus, politikai, közpolitikai diskurzus, ami a család fontosságát hirdeti, és a családi szerepeiken keresztül veszi rá tulajdonképpen a nőket, vagy nyomja bele abba a nőket, hogy tessék ezeket a feladatokat ellátni. Itt gondolhatunk arra, hogy mondjuk a szülőkkel kapcsolatos anyagi kötelezettségek is most már ugye gyakorlatilag törvényi szinten a gyerekek számlájára vannak írva szó szerint, miközben egyébként nincsen nagyon intézményrendszer, ahol méltó körülmények között például idős beteg családtag gondozása megtörténhetne, tehát egy teljesen adekvát reakció az a nők részéről, hogy akkor beleállnak ebbe a feladatba, és nagyon sokszor nem csak a saját szüleikről, hanem az élettársuk, vagy házastársuk, vagy partnerük szüleiről is gondoskodnak. Ezek a feladatok jellemzően a nők vállán nyugszanak.
A saját ismeretségi körömben is nagyon sokszor találkozok egy olyan félelemmel, ami kifejezetten arról szól, hogy a szülés után hogy tud egy nő visszakerülni zökkenőmentesen a munkaerőpiacra?
Ez a probléma is abszolút felmerült, ugye itt ilyen korosztályos különbségek kirajzolódtak abszolút abban a tekintetben, hogy melyik korosztály életében milyen problémák vannak döntően jelen. A szülés utáni, vagy gyed utáni munkahelyre való visszatérésnek a kérdése az fokozottan felmerült azoknál a választadóknál, akiknek a háztartásában van 6 éven aluli kisgyerek, tehát érintettek ebben a kérdésben, és nagyon sokszor lehetett azt tapasztalni, hogy ebben a tekintetben is egy komolyabb állami segítségre várnának, vagy éppen a munkáltatóknak lenne nagyobb szerepe abban, hogy ezt a visszatérést megsegítsék, vagy tehát hogy szerepet játszanak benne. Viszont az is nagyon fontos, hogy a munkáltató alapvetően ellenérdekelt nagyon sokszor abban, hogy olyan nőt vegyen fel, aki mondjuk szülés előtt áll, vagy visszavegyen szülés után nőt a munka, munkahelyre, ugye a munkatörvénykönyvében is gyakorlatilag létezik olyan passzus, ami egy intézményi átstruktúrálással meg tudja szüntetni gyes vagy gyed alatt valakinek a munkahelyét, tehát a munkatörvénykönyvben sem jelent igazi védelmet, vagy igazán komoly védettséget a nőknek.
A napokban hallottam egy történetet az egyik ismerősömtől, akinek a lánya új munkahelyet keresett, egy pici 3 éves gyermeke van. Amikor elment az állásinterjúra, akkor azonnal előkerült a kérdés, hogy tervez-e a közeljövőben második gyermeket szülni. Ezt a kérdést egyáltalán fel lehet tenni egy állásinterjún? Tehát ez nem több annál, mint udvariatlanság?
Elméletileg nem lehet feltenni ezt a kérdést, viszont nagyon-nagyon nehéz helyzete van annak a jelentkezőnek, aki utána beszeretné bizonyítani azt, hogy ez a kérdés elhangzott, és ezt a kérdést feltették neki. Ugye az egyenlő bánásmód hatóság az, ami egyedüli ilyen eseteket, tehát egy egyéni eseteket tud kezelni, és oda lehet ezeket a beadványokat megfogalmazni, beadni, és ott lezajlik a vizsgálat ezzel kapcsolatosan. Viszont nagyon-nagyon nehéz ezeket az eseteket bizonyítani, és elméletileg tényleg nem is lehetne ilyen kérdéseket feltenni. Igazából az fontos ebben látni, hogy ez a probléma is mutatja azt, hogy ez még mindig mennyire elterjedt, még multinacionális vállalatoknál is, ahol mondjuk az anyaintézmény az egy olyan országban van, aminek a jogi szabályozása ezzel kapcsolatosan sokkal szigorúbb. A magyarországi jogi környezethez, kiskapuhoz kiválóan tudnak alkalmazkodni még a nemzetközi cégek is. Tehát ez egy nagyon gyakran előforduló jelenség.
Azt láttam a kutatás összefoglalásában, hogy valahogy kevesebben említették a nők elleni erőszak vagy a szexuális zaklatás problémáját. Hát ennek ugye azt hiszem két oka lehet, vagy az egyik az, hogy egyre kisebb számban fordulnak ilyenek elő, vagy a másik, amit talán én igazabbnak gondolok, hogy még mindig nagyon szigorúan magánügyként kezeljük mind a zaklatást, mind az erőszakot.
Igen, én is azt gondolom, hogy a másodiknak nagyobb a valószínűsége. Európai összehasonlításban is látszik az, hogy például a közép-kelet-európai országokban alacsonyabb az érintettség, de ez nem annak köszönhető, hogy az északi országokban élő férfiak erőszakosabbak lennének. Sokkal inkább a tudatosságnak a szintje is más ezzel a témával kapcsolatosan. De az minket is meglepett, hogy egyébként ennek a női problémának az említettsége az a várthoz képest alacsonyabban alakult, és ez nem azzal van összefüggésben, hogy ne lenne jelen mondjuk a társadalomban, mert ezt más kutatásokból tudjuk, hogy meglehetősen komoly az érintettségi szint ezzel a problémával kapcsolatosan, hanem az, tehát hogy többfajta értelmezés képzelhető el, vagy egyszerűen nincs nagyon nyelvezete egy csomó nőnek megfogalmazni azt a problémát, amit érez, hogy egyébként probléma. Fontos azért azt látni, hogy rengeteg sok civil szervezetnek, illetve aktivista csoportnak a ténykedése van abban, hogy egyáltalán mi most itt egy rádióinterjú keretében erről nyíltan tudunk beszélni, és hogy fel tudjuk hozni, mint probléma. Valamelyest már kilépett azért ebből a tabukörből, de biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan csoportok, vagy vannak még olyan társadalmi rétegek, ahol ez még mindig a magánszférának a része. Másrészt pedig az is lehet, hogy egyszerűen más problémákkal való küzdködésnek a fényében ez, ha nem is eltörpül, de más megvilágításba kerül, el sem képzelhető akár olyan élethelyzet sok nő számára, ahol az erőszaknak a különböző szintjeit ne élje át, és itt az erőszak egyébként nem csak a partner általi erőszakot tartalmazhatja, tehát hogy nem csak ezt sorolhatjuk ide, hanem mondjuk azt, amikor valaki nincs önrendelkezésének teljes birtokában, például egy szülés esetén, sokan ezt is traumaként és erőszakként élik meg, ami megint csak összekapcsolódik egyébként ezzel a demográfiai válsággal és fókusszal, tehát hogyha az lenne a cél, hogy mondjuk vállalják be családok és párok a második gyermeket például, akkor erre is célszerű figyelni, hogy az első gyerekek születése milyen körülmények között, milyen kórházakban, mennyire leterhelt ápoló és orvos személyzet segítségével történik. Ezek egymással összefüggő problémák.
Viszont úgy láttam, hogy a pártok leszerepeltek a kutatásban.
Igen, nem nagyon találtak a válaszadók olyan pártokat, amelyekről úgy gondolták volna, hogy képviselik a magyar nők problémáinak az ügyét. A válaszadók több mint fele egyáltalán nem tudott olyan pártot megnevezni, vagy megfelelő osztályzattal ellátni, amelyik képviseli a nők ügyét. És akit viszont meg olyan pártnak látnak, hogy igen, az körülbelül a válaszadók negyede számára a regnáló nagyobbik kormánypárt, tehát a Fidesz, és több olyan programot is meg tudtak nevezni, például a 40 pluszos program, vagy a CSOK, vagy mondjuk a családi adókedvezmény, a GyedExtra intézménye, amit úgy látnak, hogy ezzel tudják mondjuk a nők helyzetét segíteni, de ezt is érdemes abban a keretben mondjuk megvizsgálni, hogy ahogyan mondjuk a rendszerváltást követően például a rokkant nyugdíjban idézőjeles meneküléssel nagyon sok ember próbálta az instabillá váló munkaerőpiaci létformát a háta mögött hagyni, úgy mondjuk a 40 pluszos, ugye korkedvezményes nyugdíj a nők számára, az szintén lehet így értelmezhető egy ilyen intézkedésnek. Ugye pont az 50-59 éves korosztály van egy nagyon bizonytalan munkaerőpiaci státuszban, a kor az egy új munkahely keresésénél nekik fokozottan problémát jelent, és akkor jön egy olyan intézkedés, aminek a segítségével mégiscsak egy stabilabb, minden hónapban fixen jön a nyugdíj, és nem kell a munkahelynek a kiszolgáltatottsága, vagy a munkahelynek való kiszolgáltatottsága törődni. Ez tehát magyarázatot tud adni például, hogy sok nő számára miért jelenik meg gyakorlatilag megváltásként egy ilyen intézkedés. Tehát nem valamifajta, vagy nem feltétlenül valamifajta tradicionális női szerepeknek a megfelelési vágya az, ami pozitív keretbe helyezi ezeket az intézkedéseket, hanem érdemes mellé tenni azt, hogy de milyen munkaerőpiac az, milyen munkahely az, milyen munkakörülmények azok, amelyekhez képest jelennek meg, vagy jelenik meg az otthon szférája, vagy a család szférája még mindig jobb alternatívának hosszú távon is ezeknek a nőknek a számára.
A tanulmány végén számos megoldási javaslatot vázolnak fel. Maga a kutatás hozzáférhető? Tehát ha valaki most hall minket, ezt megtalálhatja, elolvashatja?
Így van. A Friedrich Ebert Alapítvány oldaláról le tudja tölteni. Ez a www.fes-budapest.org oldalon megtalálható. Onnan le tudja tölteni a tanulmányt, de hogyha a Google keresőjébe beírja, hogy nőügyek 2018, akkor is biztos, hogy az első oldalon ott lesz a link, amivel megtalálja a tanulmány kötetét.
Javaslom mindenkinek, és természetesen nem csak hölgyeknek. Gregor Anikó szociológusnak nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz.
Én is köszönöm, viszont hallásra.